Esti beszélgetés a Földről, az M1 Kossuth Rádióban.
Emberéleteket is követelő rendkívül súlyos ipari környezetszennyezési katasztrófa történt hétfőn Ajka környékén, a Veszprém megyei Kolontáron és Devecserben. Délben átszakadt az ajkai Tímföldgyár egyik zagytározójának gátja, a vörösi szappa szennyezett víz azonnal elöntötte Kolontár települést, és Devecserben is 400 házat öntött el. Az árhullám elérte a közeli Somlóvásárhelyet, Tüskevárt, Apáca-tornát és Kisberzsenyt. Műsorunk felvételekor már 4 halottja van a környezeti katasztrófának. 6 ember eltűnt, és 100-nál többen szorultak orvosi kezelésre. A súlyos sérültek égési sebeket szenvedtek az erősen lugos, 13-as pH-jú, nehéz fémeket is tartalmazó veszélyes hulladéktól. A térségben katasztrófa helyzet alakult ki, vannak, akik attól tartanak, hogy a vörösi szap akár a Dunába is eljuthat. A katasztrófa elhárításban résztvevő szakemberek a veszélyes anyag semlegesítésen is dolgoznak. Az ajkai Tímföldgyár, a MAL, a Magyar Alumínium ZRT része. A cég a privatizáció óta magyar magánszemélyek tulajdonában áll, a leggazdagabb magyarok toplistáján szereplő magyar magánszemélyek érdekeltségébe tartozik. Mitől veszélyes a vörösi szap, és hogyan lehet semlegesíteni, eltávolítani? A ma esti beszélgetés a Földről című műsorunkban ennek a környezeti katasztrófának a szakmai hátterét boncolgatjuk vendégeimmel. Reiniger Róberttel, a Diloid környezetvédelmi igazgatójával, a környezetvédelmi főfelügyelőség korábbi vezetőjével, Tolner László talajkémikussal, a Szent István Egyetem talajtani és agrokémiai tanszékének docensével, valamint Simon Gergely környezetvegyésszel, a levegőmunkacsoport szakértőjével. Üdvözlöm hallgatóinkat, Mangel Gyöngyi vagyok a szerkesztő, és üdvözlöm vendégeinket itt a stúdióban. Akkor, amikor nagy ipari katasztrófákról hallunk, Magyarország nem áll túlságosan jó helyen, nálunk már több esetben is történt ilyen nagyipari katasztrófa. Ezek nagyságrendileg nagyobbak, kisebbek voltak. Reiniger Róbert.
Összehasonlíthatatlanul kisebbek voltak, bár mind a három, amiről én említést szeretnék tenni, az érdemben megrázta a magyar közvéleményt. Az első, amire emlékezni kell, az 1960-as évek vége felé történt, a Dunai Vasműből pakura került ki a Dunába, és a Dunát szennyezte el. Ez akkor egy nagyon komoly katasztrófának számított, annak ellenére, ha ma visszatekintünk, akkor ez egy viszonylag egyszerűen elhárítható esemény volt, hiszen a pakura megdermett a Dunában, a hideg Dunavízben, és könnyen össze lehetett ezt szedni. A másik, ami nagyon fontos a mi életünkben már, az az 1992. évi angolna döglés története, akkor 500 tonna angolna pusztult el a Balatonban. Az igazi okot ma se tudjuk. Egyes vélekedések szerint vegyipari szennyezés történt, de ezt nem sikerült bizonyítani. Valószínűsíthetőleg azonban az angolnák egészségi állapota okozta ezt a tömeges halpusztulást. Bizonyos férgek jelentek meg tömegesen az angolnák testében, és ez okozta az egyszerre nagy mennyiségű pusztulást, és ugye a közelmúltban pedig a tiszai ciánszennyezés volt, ami nem Magyarországon történt, de Magyarországot érintette. Ezek mindegyike lényegesen kisebb kiterjedésű volt, és először lehet azt mondani sajnos, hogy egy gyárban, egy üzemben bekövetkezett súlyos ipari baleset a kerítésen túlhaladva civil áldozatokat követelt. Ez rettenetesen sajnálatos. Erre Magyarországon nem volt példa, hogy nagyon nehezen van rá felkészülve a magyar társadalom, hogy egy ilyet hogy kell kezelni.
Nagyon sokan mozdultak meg, hogy megpróbálják ezt a katasztrófát valamelyest enyhíteni, illetve a hatásokat semlegesíteni, de hát tulajdonképpen mi is ez az anyag, és milyen hatásai is vannak az élővilágra, a talajra, azt tudjuk már, hogy az emberekre milyen hatása van. Elsősorban a lugos kém hatás. Mit lehet tudni erről a vörösi szapról, Tolner László?
Hát először azt kell tudnunk, hogy hogyan keletkezik. Ez az alumínium gyártás alapanyagának a feldolgozásakor keletkezik. A bauxitot kibányáztak, ebbe van az alumínium oxid, aminek a feldolgozásával készül az alumínium, de nagyon sok vasoxid meg egyéb anyag van mellette. És a vasoxidtól úgy tudják szétválasztani az alumínium hidroxidot meg a vasoxidot, hogy luggal kezelik. A lug az feloldja az alumínium oxidot, hidroxidot, a vasoxidot pedig nem. Ezek után szűréssel ezt elválasztják, és a szűrő felületén maradt fenn a vasoxid, de hát egy nagyon sok egyéb anyag is marad, többek közt nehézfémek, illetve hát az alumínium hidroxid egy része is ott marad a szűrőn, meg a lug egy része is. A lugot visszanyeri az üzem, hiszen annak nagyon fontos szerepe van, abban újabb és újabb bauxit mennyiséget tárnak fel, de hát ez a visszanyerés ez nem tökéletes, hát egy néhány százaléknyi lug benne marad a vörösi szap, ezt nem tudják eltávolítani, ezért ezt kijuttatják tározóra. Ott ez az anyag, ami nagyon finom eloszlású, nagyon hosszú idő alatt ülepszik le, és hát a víz elpárolódik, tárolók, vagy pedig a leszivárgó vizet összegyűjtik csatornákba, és ezt a lugos anyagot ezt visszavezetik, és utána a már így szárazzá vált vörösiszapot kezelik, illetve lerakóra szállítják.
Én már jártam vörösiszap tárolók környékén, ott egy sűrű iszap volt, amit láttam, és itt pedig egy tószerű tározó ömlött ki, úgy szakadt át a gátja, hogy árvizet okozott, de hát égető árvizet. Az volt döbbenetes, hogy mekkora vízmennyiség van ezzel a vörösiszappal, és hogyha ekkora vízmennyiség van, akkor mi lehet az oka annak, hogy mégis ennyire erősen lúgos?
A dolgot ketté kell választani, mert az, hogy nagy mennyiségű víz van, vagy volt ezen a tározón, ez alapvetően két okra vezethető vissza. Az egyik az, hogy ez az egyetlen olyan tározó, ez volt az egyetlen olyan tározó Magyarországon, ahol aktív tinföldgyártás folyik, és az aktív tinföldgyártás folyamatában, ahogy ezt kollega úr említette, volt, egy vizes zagy kerül ki a tározóba, és lassú ülepedés után fent marad a tározó felszínén a víz. Ezen kívül azért azt sem szabad elfelejteni, hogy Magyarországon az elmúlt hónapokban rendkívül nagy mennyiségben hullott csapadék. Ennek az anyagnak az alsó része kevéssé vízáteresztő, ennek megfelelően valószínűleg az átlagosnál magasabb lehetett a vízszint, annak ellenére nem jártunk a területen. Nyilvánvaló, hogy ez a két ok együttesen játszhatott közre abban, hogy itt nagy mennyiségű víz volt a tározóban.
És a lúgosság az vajon mitől lehetett, hogy ilyen erős lúgos hatása volt ennek az áradatnak?
Abban a zagyban, amit kitesznek a tározóba, annak az átlagos pH értéke az a 12-13-14 SPH. Ez már nagyon durva sérüléseket tud okozni. Hogyha bőrrel érintkezik, ha lenyelik, ha bőrrel érintkezik, ez égési sérüléseket okoz.
Technológiai szempontból híknak tekinthető, ez 1% alatti koncentráció, de az élővilágra nagyon komoly hatása van, ugyanis az élő lények azok zsírréteggel védekeznek a külső behatások ellen, a mi bőrünk is ezért zsíros, és ha ezt eltávolítjuk, ezt a zsírréteget, közvetlenül a bőrünkkel, a fehérjékkel érintkezik az lúgos anyag, és azokra is nagyon veszélyes hatást fejt ki, azokat is bontja, és hát tudjuk azt az égési sérüléseknél is, hogyha bizonyos százalékát a bőrfelületnek elveszti valaki, akkor az már eleve halálos. Hát nem is beszélve arról, hogy szembe jutva, tüdőbe jutva, sokkal kisebb koncentrációjú is veszélyes.
Ennek a sok víznek, esőnek nem volt valamiféle hígító hatása, vagy ez nem jelentős ebből a szempontból?
Ha kétszeresére hígul, még akkor is épp elég tömény, és nem többszörösére történt ez a hígítás.
Nézzük meg akkor a hatásait, illetve azt, hogy hova került ez a vörösiszap. Azt tudjuk, hogy a gátszakadás után több települést is érintett, kettőt nagyon súlyosan, 2 méter magasságban hömpölygött a víz, szó szerint menekültek előle az emberek. Aki el tudott menekülni, aki nem, az meg égési sérüléseket szenvedett. Hova tud menni ez a víz? Felszíni vizekbe, vagy talajba? Hova tűnik el ez a vörösiszap? Egyrészt azt láttuk, hogy a folyadék lefolyása után ott maradt az utakon, a házak falán.
A folyadék eltávolítása után a talajon ott marad a maga a sűrű zagy, részben beszivárog a talajba, nyilvánvaló, részben pedig a talaj felszínén eljut felszíni vizekbe. A vízügyi és a katasztrófavédelmi hatóságok éppen azon fáradoznak, hogy valamilyen módon semlegesítsék ezt az anyagot, gipszes kezelés folyik, és a folyóvizeken pedig azokat a szükséges kármentesítési lépéseket teszik meg, ami a nagyobb katasztrófát talán már meg tudja előzni, hiszen elég hosszú a vízfolyás ahhoz, hogy nagyobb folyómedreket, mint a Rába vagy a Duna elérje.
A levegőmunkacsoport évekkel ezelőtt kiadott közleményt, és ha jól tudom, az ügyészséghez is fordultak azért, hogy a különböző vörösiszap tárolókat kísérjék figyelemmel, és hogyha lehet, akkor szüntessék meg. Önök miért tartottak attól, hogy ezekkel valami baj történik? Volt ennek valami konkrét oka? Mennyire volt kiszámítható, várható ez, hogy előbb vagy utóbb valamilyen tragédia történik? Simon Gergely.
Magyarországon a veszélyes hulladékok közül a vörösiszap keletkezik a legnagyobb mennyiségben, bár ugye jogilag pár éve már a vörösiszap nem számít hivatalosan veszélyes hulladéknak, ettől függetlenül ez egy veszélyes maróanyag, mint hogy ez elhangzott. És előtérő becsléseket láttunk, de hát 30-50 millió tonnányi vörösiszap van különböző lerakókba lerakva országszerte, és a privatizáció során úgy tulajdonosok kezébe kerültek ezek a tározók. Egyáltalán nem láttuk azt biztosítottnak, hogy ezeket megfelelő módon biztosítják, megfelelő módon próbálják esetleg semlegesíteni a vörösiszapot, rekultiválni lerakókat, és a attól féltünk, hogy az időzített bomba lehet, hogyha az új tulajdonosok elhanyagolják, nem foglalkoznak vele, nem erősítik meg a gátakat, nem próbálják a semlegesítést elvégezni. Bármikor történhet katasztrófa, illetve a katasztrófa mellett szárad az a vörösiszap, és teteje kiporzik, így a levegőbe kerülhet ez a anyag, amiben gyakran előfordulhatnak akár egészségkárosító nehéz fémek, maga a lugasság is valamilyen mértékben benne maradhat, ez az emberek tüdejébe kerülve kockázatot, egészségkárosodást jelenthet. Egy ilyen porfelhőt simán 10-15 kilométeres távolságba juthat a tározótól, ezért úgy gondoltuk, hogy ezeket a területeket valamilyen módon le kell fedni, rekultiválni kell, semlegesíteni kell, illetve az iszapnak a hígluk tartalma beszivárog a talajba, és így a környéknek a élővilágát, illetve a környék ivóvízellátását is kockáztathatja, és ezért már évek óta ösztönöztük, hogy próbálják ezeket felszámolni, tegyenek valamit ez ügybe, hiszen ráadásul ez egy folyamatos probléma, hiszen a mai napig azért több százezer tonna vörös iszap keletkezik évente, tehát a probléma egyre fokozódik, tehát nem látjuk a megoldást. 2006-ban azért fordult egy szakértőnk az ügyészséghez, mert úgy gondolta, hogy a mosonmagyaróvári vörösiszap tároló, ahol 8 millió tonnányi vörösiszapot tárolnak, az a veszélyezteti az ivóvízbázis, ugyanis pont az ivóvízbázis fölött helyezkedik el a tároló, miközben mondjuk hulladékot le se lehet rakni abban a területen pont a vízbázis védelmébe, addig ez a vörösiszap megengedett, hogy ott kerüljön elhelyezésre. Más civil szervezetek, akikkel együtt dolgozunk, tiltakoztak amiatt, hogy Almás Füzitőn az 54-nyi tímföldgyártás hulladéka a mai nap a Duna közvetlen közelébe van lerakva, és így gyakorlatilag egy árvíz esetén ugyanez a kockázat fönnáll, ami most megtörtént.
Gyakran gondoljuk azt, hogy ha veszélyes egy anyag, akkor meg egy másik anyag is veszélyes, akkor ezek egyformán veszélyesek. Gyakori a környezetvédelemben, és egyre inkább gyakori, hála Istennek, hogy az egyik veszélyes anyaggal ártalmatlanítjuk a másikat. És ez a korszerű hulladékkezelés egyik útja, mert a másik az, hogy sajnos ezeket le kell rakni, és egy ilyen időzített bombaként tárolni, ami nyilván nem megnyugtató megoldás. Ez a vörös iszap, ez már nagyon régóta a kutatások tárgya, annak ellenére, hogy van nehéz fém tartalma, bár nem olyan kirívó nagy mértékű, mint ami ne volna egy erőművi salakba, vagy más hasonló bányászott termékbe is lehetséges ilyen, de akár még a felszíni talajokba is lehet időnként ilyen, de olyan nagy a nehéz fém megkötő képessége, hogy ezt nehéz fém kivonására, tehát ivóvíz tisztításra is folynak kísérletek. Füleki György professzor, a talajtan és agrokémia tanszéken nálunk ebben már 10 éve is foglalkozott, hogy hogyan lehet arzénmentesítésre használni a vörösiszapot. Nem feltétlen az a problémája, a lugos kémhatás probléma, de a lugos kémhatás például a nehéz fém megkötésbe kifejezetten előnyös. Minden esetben egy ilyen kár esemény, vagy bármilyen veszélyes anyag kezeléskor a mérnöki gondolkodás az, ami fontos, tehát pontosan kiszámítani, mit mivel lehet, tehát nem megijedni kell, hanem a tudásra van szükség, tehát ide kémikusok kellenek, és egyéb szakemberek, akik pontosan tudják, hogy miről van szó, és melyik anyag hogyan reagál egymással, és hogyan lehet ezeket ártalmatlanítani.
Mennyire tudjuk pontosan, hogy miről van szó? Tudjuk-e, hogy milyen nehéz fémek vannak ebben a vörösiszapban, milyen százalékban vannak ebben a zagyban, ez mennyire függ attól, hogy a kibányászott bauxitnak a minősége az milyen, mert egyes nehéz fémek esetleg egészségkárosítóbbak.
Konkrét számokat nem tudok, de mint az előbb is mondtam, nem rendkívüli nagy koncentráció, nem olyan, mint ami ne fordulna elő bárhol másod az iparba, de akár még a természetben is. Tudnunk egy, hogy a bauxit hogy keletkezik. A bauxit az tulajdonképpen egy trópusi talajdegradációs termék, savanyú és sok csapadékos közegben az agyagásványok felbomlottak és szétbomlottak alumínium hidroxidra és vasoxidra és szilícium dioxidra, és ezek aztán szétosztályozottak, szétváltak, és mészkő üregekbe összegyűlt az alumínium hidroxid, és ezért bányászható. Egyébként az alumínium a leggyakoribb fém a természetben, mégis nagyon kevés helyen lehet olyan koncentráltan találni, hogy az feldolgozható legyen.
A tárolásnak és a nagy tömegben való tárolásnak tulajdonképpen az egyik oka, az egyik fő oka, azon kívül, hogy nem nagyon tudnak vele mit kezdeni. Az a remény, hogy előbb-utóbb lesz olyan technológia, amivel gazdaságosan tovább fel lehet dolgozni ezeket az anyagokat, és az ebben megmaradt és hasznosítható hasznos anyagokat, ami még alumínium lehet, ami még vas lehet, ami még titán lehet, ugye azért ezek nem kevéssé keresett fémek a világban. Technológia létezik, de az a két szó együtt, hogy gazdaságos technológia, ma még nem látszik. Ugyanakkor azért, ahogy az erőforrások, természeti erőforrások fogynak, ezeknek a másodnyersanyagoknak a léte az értéke felértékelődhet, és előbb-utóbb lehet egy olyan piaci környezet, vagy egy olyan gazdasági környezet, amikor már a működtethető technológiák is gazdaságosá válnak.
Ez logikusnak tűnik, de ahhoz mindenképpen az kell, hogy addig, a, amíg ez előkövetkezik, addig
ne ömöljön ki.
Legyen a tárolás.
Ez így van, addig ne ömöljön ki. Ez teljesen így van.
Van itt valami, ami esetleg arra utal, hogy nem volt jó a tárolás?
A vizsgálatok el fogják dönteni, amik elindultak. Azt tenném hozzá, hogy a nehézfém tartalom lehet, hogy nem magasabb, mint egy mondjuk egy más értbányászatnál a visszamaradó salakba, ám ezeket a salakokat is általában elküldetlen próbáljuk kezelni manapság, mint veszélyes hulladékpont, tanulva abból, hogy ezeknek milyen kockázatai vannak, és hát nyilvánvaló, hogy mondjuk a lakásokban nincs helye ennek a visszamaradt iszapnak, és ott az egészségügyi kockázata megmaradt. Nyilván, hogyha most például az esőben most a talajba beszivárog a vörös iszap, amelynek esetleg lehet mondjuk akár magasabb nehézfém tartalma, főleg egy idő után elképzelhető, hogy kiszabadul, bekerül az élővilágba, még hogyha most a lugosság megakadályozza is, de később akár a higulás hatására elképzelhető, hogy bejuthat különböző ökorendszerekbe, és pont mondjuk az ólomról, ami gyakran előfordul vörös iszapba, lehet tudni, hogy bizonyos növényekbe akár akkumulálódhat is, tehát bekerülhet a táplálékláncba, így például a kukoricáról állóan tudjuk, hogy ólmot fel tud venni.
Akkor itt jön az a probléma, hogy tulajdonképpen mi is történik ezzel a nehéz fém tartalmú, illetve lugos vörös iszappal. Elterül a talajon, ha jól tudom, nagyon nagy területen terült el, bekerülhet a talajba, bekerülhet az ivóvízbe. Milyen hatásai lehetnek a talajban a nehéz fémeknek, illetve annak, hogy lúgos kém hatása? Mert a talajjaink pH érzékenysége az igen nagy, ha jól tudom.
Nyilván sem a nehéz fém, sem a lúg nem előnyös, se a talajoknak, se egyáltalán semmilyen élőlénynek. Csak meg kell nézni, hogy ezek hogyan terjednek. A nehéz fém nagyon nehezen oldódik. Ha nem oldódik, az azt jelenti, hogy nem terjed a vízzel együtt. Tehát ha ki is szabadul a vörös iszapból, és elválik, és elkezd lefelé folyni a talajba, nagyon hamar megkötődik, már mindjárt felső néhány centiméteren megkötődik, tehát vizsgáltunk még nagyon sok nehezen mozgó anyagot, és nagyon lassú a mozgásuk. Tehát ebből a néhány centis réteggel együtt eltávolítható a felszínről. Hasonló a helyzet a Dunába való kerüléssel is, amiről szintén szólnak hírek, hogy esetleg elkerülhet oda. Erről nyilván pontos mérésekkel lehet csak meggyőződni, de nem nagyon kicsi a valószínűsége, hogy elkerül, főleg a nehéz fém, hiszen nem oldódik. Más a helyzet a lúggal. A lúgos hatás ellen két ellenhatás van. Ugye egyrészt vagy valahogy meg kell kötnünk a lúgot, tehát vagy semlegesítenünk kell, vagy például ami most nagyon szimpatikus technológia, a gipsz alkalmazása, ezzel tulajdonképpen a vizet vonjuk el a rendszerbe, és megszilárdítjuk az egészet, és ezzel tulajdonképpen mi szilárd anyagot tudjuk kezelni, a lúg ugyan benne marad, de lehet kezelni. Ami a talajra kijut, például ebből a gipszes technológiával ártalmatlanított anyagból is, ott is előnyös a gipsz, mert a gipsznek ugyan nem savas a kémhatása, de a talajban savanyító hatású, és ezáltal segíti a lúgos hatásnak az ellensúlyozását. Most a lúg viszont csak ilyen viszonylag tömény állapotban veszélyes az élvilágra, tehát ha felhígul, akkor már sokkal kisebb ennek a veszélyessége. Ugyanez áll akkor, hogyha Dunába jut például, ott is olyan mértékben felhígul, hogy nem valószínű, hogy probléma lesz belőle. A talajba jutva szintén jelentős mértékben felhígul, illetve az ottani savas komponensekkel találkozva, hiszen legtöbbször az a problémánk, hogy mennyire savanyúak a talajaink, tehát ott ez egyben egy közömbösítés is jelent, persze nem jó, ha túl sok lúggal is terheljük a talajainkat.
Még mielőtt bejöttünk a stúdióba, az urak azt mondták, hogy ez a gipszel való semlegesítés, ez egy nagyon jó ötlet, ez jó példája annak, hogy két különböző hulladékot hogyan lehet egymás hatástalanítására használni. Ugyanakkor az is látszik, hogy egy óriási mennyiségű vörösi szappos gipsz marad valahol. Ezzel majd mit lehet kezdeni, és a másik, amitől félnek az emberek, hogy bekerülhet-e a vízrendszerekbe, az élővízbe, patakba már bekerült, és a másik pedig, hogy a vízbázisokba. Van-e annak valódi veszélye, hogy ez megtörténik?
Sorba kell szedni a feladatokat. A hozzánk eddig eljutott hírekből úgy tűnik, hogy ez kifogástalanul működik. Először az ember életet kell megóvni. Második lépés, hogy össze kell szedni a talajra és egyéb felszínekre került vörösiszapot. Erre ez a gipszes megoldás valóban alkalmasnak tűnik, hiszen könnyebben lapátolhatóvá válik ez az anyag, könnyebben összegyűjthetővé válik az anyag. Utána fogják nyilván megcsinálni azokat a vizsgálatokat, méréseket, amelyek alapján eldönthető, hogy milyen mélységben kell esetleg a talajt kiemelni, és azt is egy megfelelő ártalmatlanító helyre vinni. És ezzel párhuzamosan nyilván folynak azok a vizsgálatok, amik a felszín alatti víz veszélyeztetettségét, illetve a felszíni víz veszélyeztetettségét hivatottak majd eldönteni. Én ezeket a lépéseket fontosnak és helyesnek tartom, és azt gondolom, hogy az a törekvés, hogy a lokalizálás megtörténjen, illetve megfelelő helyre kerüljön ez deponálásra, az lehet ma az elsődleges cél. Magyarán mondva, vissza kell tenni egy megfelelő tározóba. Nyilván nem ebbe a tározóba, ami szétszakadt, hanem jó minőségű, jól zárt tározóba vissza lehet tenni ezt nagyon nagy mennyiségű anyagot, ami kijutott.
De hát ennek most a mennyisége meg fog növekedni a hozzá igen. rakott gipszel.
Igen, ez teljesen egyértelmű.
Az élővilágra milyen hatása lehet? Az egyik hír szerint a Marcal folyón halpusztulást tapasztaltak már is.
Ez nyilván nem meglepő, sajnos, hiszen ahogy ezt kollega úr is volt szíves említeni, az élővilágnak nem étrendje a lúg és a lúgos közeg. Nyilvánvaló, hogyha a halpusztulás bekövetkezett, az ennek a egyenes következménye.
Az a nagy kérdés, hogy meddig fog eltartani az a lúgos hatás, ami még halpusztulás meg élővilágban pusztulás eredménye. Ezt nyilván ezt vizsgálják jelenleg, csak nyilvánvaló, hogy a Dunába eljutva már annyira fölégol, hogy ott nem lehet ilyen hatás, csak kérdés, hogy milyen hosszan számvárhatunk halpusztulásra. Ezt nyilván itt most nem látjuk, de egy-két napon belül nyilvánvalóvá válik.
Lehet, hogy nem lesz elegáns, amit mondok, de azért mondom, nem ez a legdöntőbb kártétel, hogy esetleg néhány száz kiló hal elpusztul ebben az ügyben.
Azt már mondtuk, hogy az emberi életek és a sebesülések az a legnagyobb tragédia.
És hát nem csak arra az élővilágra kell gondolni, amit látunk, hanem a mikroszervezetek óriási mennyiségben találhatók a talajokba, és a talajokban tett kártétel pont ez, a talaj az egy élő rendszer, és ezáltal válik termékenyé, hogy élőlények közössége is a málott kőzet együttműködésével alakult ki. Ha ez az egyensúly megbomlik, már pedig most az élőlényeket elpusztítjuk benne, hogy ebben a lúgos anyaggal. Ezért ez holttá válik, egy holt kőzetté válik, ezt regenerálni kell. Erre vannak módszerek. Tudom, hogy például a talajtani kutatóintézet igazgatója is a helyszínen van, aki egy nagyon jó mikrobiológus, hogy ezt meg fogják oldani, ezt a problémát, hogy hogyan lehet újra éleszteni majd ezeket a talajokat. Nyilván nem egyszerű és nem olcsó eljárás.
Reniger Robert végzett egy előzetes számolást, hogy körülbelül mekkora területen terülhet szét ez az anyag, és ez azt jelenti, hogy ott, ahol szétterült, akkor gyakorlatilag a mezőgazdasági termelés és egyéb dolog esetleg évekig akadályozva lesz?
Ezt nem tudjuk pontosan megmondani. Meddőhányók rekultivációjáról vannak tapasztalatok, ott mondjuk egy szénbányászati meddő néhány év alatt azért rekultiválható. Hát itt a lugos hatást is közömbösíteni kell, plusz még az élővilágot újra, hát ez hasonló nagyságrendű, vagy esetleg kicsit hosszabb.
A mezőgazdasági termelőterületek veszélyeztetettsége attól függ, hogy milyen vastagságban pusztul el a talaj, mert ha csak néhány centiméter és a néhány centiméter letermelhető, akkor sokkal kisebb a kár, mint hogyha ez lényegesen mélyebbre jut.
A tiszai cián szennyezés után jó 10 évnek kellett eltelnie, hogy az Európai Parlament elé kerüljön a cianidos bányászat betiltásának az ügye. Ez az ügy, ez a további cián katasztrófák megelőzésére szolgál. Itt a megelőzés, a további katasztrófák megelőzése rendkívül fontos, tehát ez egy nagyon súlyos intő jel arra, hogy erre jobban oda kell figyelni. Önök mit tartanának a legfontosabbnak a megelőzés szempontjából? Át kell nézni az összes tározót, hogy hogyan építették őket, esetleg a szabványokat kell szigorítani?
Megint két irányba kell menni. Tulajdonképpen van törvény erre, ugye a veszélyes ipari balesetek, a szakma úgy hívja, hogy a szervező jogszabály, a veszélyes ipari balesetekkel kapcsolatos kockázatfelmérés, kockázatértékelés, illetve az ennek a hatálya alá tartozó vállalkozásoknak el kell készíteni a kockázatfelmérésüket, és annak alapján meg kell határozni a további intézkedéseket. Valószínűsíthető, hogy amennyiben az összes tározó nem tartozik a veszélyes ipari balesetes jogszabály alá, akkor érdemes kiterjeszteni, és érdemes az összeset olyan szemmel megvizsgálni, hogy még kisebb legyen a kockázata annak, hogy egy ilyen baleset bekövetkezzék.
Mit tehetnek a környezetvédő szervezetek?
Évek óta sokszor hívjuk fel a figyelmet arra, hogy mikor megtörtént az egész magyar ipar privatizációja, akkor nem igazán tisztelvodott le, hogy milyen felelősségei vannak az új tulajdonosoknak a környezeti károk kezelésére, a kockávatoknak a megfelelő kézben tartására.
Igen, de a legtöbb privatizációs szerződésben azért adták olcsón a különböző gyárakat, hogy a környezeti károkat elhárítsák.
Ezért szeretnénk megismerni egyébként ennek a jelen esetben is a privatizációs szerződést. Mert most látjuk, hogy a tulajdonos széttárja a kezét, hogy ő mindent rendbe tett, és úgy gondoljuk, hogy azonnali lépéseket kéne tenni, hogy kezdődjön meg ezeknek a összes ilyen vörösiszapos tározónak a megfelelő felmérése, a rendbetétele, mert itt évekig húzzák, halasztják a rekultivációt. Én tudom, hogy várnak újabb technológiákra, de attól még a környezeti kockázatot maximálisan nekik kéne kézbe tartani, nem az állami költségvetésnek kéne terhelni azzal, hogy többen meggazdagodtak például az alumíniumiparból az elmúlt években, amikor privatizálták, majd azzal nem költöttek pénzt, hogy a feladatokat kézbe tartsák. Szerintem egyértelműen vagy biztosításokat kell kötni, vagy pénzügyi alapokat kell létrehozni a cégeknek arra, hiszen az ő felelősségük, hogy ne lehessen kockávat a tevékenységeiknek, hiszen anyagilag vannak rákényszerítve arra, hogy minden biztonsági előírást betartsanak, akkor fognak valóban lépéseket tenni, amíg rá tudják hárítani a társadalomra a károkat, addig kevésbé fogják komolyan venni ezeket a biztonsági előírásokat.
Ezzel mindegyet lehet érteni, hogy biztosításokat kössenek meg alapokat, de itt pontosan az emberi életek veszélyeztetettsége miatt ez talán kevés. Mit lehet még tenni?
Az az eljárásrend, ami ezzel az úgynevezett szervezős jogszabállyal kapcsolatban kialakult Magyarországon, az elég nagy garanciát ad arra, hogy a vállalatok azt pontosan elkészítik, a katasztrófavédelmi hatóság rettenetesen szigorúan ellenőrzi ezeket a dokumentációkat, és a katasztrófavédelmi hatóság engedélyében foglaltakat betartják, és a dokumentáció tényleg tisztességesen készítették el, akkor az ilyen ipari balesetek bekövetkezésének a kockázata érdemben csökkenthető. Azt ki kell mondani, hogy meg nem szüntethető. Egy baleset bekövetkezésének mindig van kockázata, mindig van valószínűsége. 1995-ben a jogalkotó bölcsen tette, hogy a környezetvédelmi törvénybe belefoglalt egy olyan paragrafust, ami azt mondja, hogy a kormány rendeletben határozza meg a veszélyes technológiákkal működő üzemek biztosítékadási kötelezettségét. Ezzel az elmúlt 15 évben az eddigi összes kormányok adósok maradtak. Feltétlenül szükségesnek tartom azt, hogy ez a jogszabály, ez a kormányrendelet megszülessék, hiszen most mindenki a biztosítótársaságokra néz, mindenki a költségvetésre mutogat. Nyilván valamennyien adóforintjainkból fogjuk megfizetni a teljes kármentesítésnek és a kárelhárításnak a költségeit. Ha ez az alap létrejön, a kötelező biztosítás, akkor azok a vállalkozások, amelyek kockázatos tevékenységet folytatnak, kezdve a veszélyes áruk fuvarozásától egészen az ilyen típusú tevékenységekig bezárólag, akkor keletkezik egy olyan költségvetésen kívüli forrás, ami az ilyen nem várt, és azért remélhetőleg a következő 100 évben be nem következő, de hasonló balesetek következményeinek elhárítására legalább fordítható.
Igen, hát ez lenne az a helyzet, amikor valóban a tulajdonos, illetve a feltételezett felelős fizetné meg ezeket a károkat. Nyilvánvalóan egy ilyen katasztrófa kutatási feladatokat is ad a tudósoknak, akik ezen a területen dolgoznak, hogy mit lehet tenni ilyen esetekben.
Elhangzott itt, hogy várnunk kell új technológiákra, hogy minél kevesebbet kelljen várnunk ezekre, fokozni kellene a kutatás-fejlesztés támogatását, különösen olyan területeken, amelyek ipari technológiák fejlesztése, ami törvényszerűen ilyen melléktermékeket termel, tehát minél kisebb legyen ez a hulladéktermelés, veszélyes hulladéktermelés, a veszélyes hulladékoknak a kezelése, egyáltalán hulladék kérdés megoldása, hogyan lehet egyik hulladékot a másikkal ártalmatlanítani. Ezen óriási lehetőségek vannak, de nagyon sok kutató fejlesztő munka van még ezen a területen, és hát mivel itt jelentős talajkár is keletkezik, a talajvédelem területén is fokozni kéne a kutatást. Fontos kutatási feladatok vannak még a talajvédelem és a vízvédelem területén is.
Ismereteim szerint kb. 10 milliárd forintot fizettek ki az elmúlt években pont ilyen rekultivációs technológiák fejlesztésére, szóval ezek szerint nem mindig jártunk elő eredménnyel, hogy megfelelően lehessen kezelni a vörösiszapokat, tehát talán addig is olyan biztonsági intézkedéseket kellene hozni, mondjuk befedni ezeket a tározókat, amelyek kizárnák az ilyen katasztrofákat. Nagyon szeretnénk, hogyha Almásfűzítőn is, meg Mosó-Magyaróvár is ezeket a hatalmas tározókat lehetőleg egy rendkívül vizsgálat során ellenőrizzék, hogy megfelelnek-e minden biztonsági követelménynek, hogy újabb extrém időjárás esetén, amik ugye most a klímaváltozás kapcsán bármikor előfordulhatnak, ne történjenek újabb katasztrófák. Tehát magyarán tegyünk meg mindent annak, hogy tanuljunk ebből az egy esetből, és ne következzenek be még nagyobb és még komolyabb katasztrófák, hisz a másik két említett tározó az úgymond még kockázatosabb helyen van.
Eddig tartottam ma esti beszélgetés és a Földről, amelyben a vörösiszap okozta környezeti katasztrófáról beszélgettünk vendégeimmel, Reiniger Róberttel, a Deloitte környezetvédelmi igazgatójával, a környezetvédelmi főfelügyelőség korábbi vezetőjével, Tolner László talajkémikussal, a Szent István Egyetem talajtani és agrokémiai tanszékének docensével, valamint Simon Gergely környezetvegyésszel, a levegőmunkacsoport szakértőjével. Esti beszélgetés egy hét múlva lesz ugyanebben az időben. Holnap délután 14 óra 35 perckor az Oxigénben, Cifra Szilvia várja önöket. Kérdéseiket, véleményüket a 061-328-80-82-es üzenetrögzítőn, illetve a zöld@emerej.hu drótposta címen várjuk. Adásunkat meghallgathatják a világhálón és a radio.hu honlapon. Munkatársaim Horváth Zsolt és Guzsa Ilona nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Mangel Gyöngyit, a szerkesztőt hallották. Műsorunk után a hírek, majd portré műsorunk tegnapi adásának ismétlése következik. Én pedig további kellemes rádiózást, vagy nyugodalmas jó éjszakát kívánok.